Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégem Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos evangelizációs és missziós lelkésze. Életrajzából kiderült, hogy eredeti szakmai a fotós. Hogyan alakult ki ez az érdeklődése és a karrierje? Mit lehet tudni a fotós pályafutásáról?
Igen, én Békés Csabán egy nagy családban születtem, 11. gyermekként, és még van egy öcsém, tehát nagy család voltunk, és édesapám iparos ember volt, ő női fodrászként dolgozott, és ez valahogy predestinálta a családot arra, hogy szakmát tanuljunk, és a 12 gyermekből 5-en voltunk fotográfusok, fényképészek. Így valahogy a idősebb testvéreim munkája révén kaptam kedvet ehhez a munkához, szolgálathoz, és nagyon tetszett. Tehát én 8. általános iskola után mentem azonnal szakmunkás képző intézetbe, és valahogy olyan érzékem volt a fotózáshoz, nagyon szerettem, hogy egyrészt falun volt műtermünk, de mellett azonnal úgymond elkezdtem művészkedni, és díjat nyertek már 15-16 éves koromban a fotóim, és aztán 8-10 önálló kiállítást is rendeztek számomra Békés Csabán, és hát külföldre is kerültek fotóim. Tehát nagyon szerettem ezt a foglalkozást.
Milyen témában fotózott? Mert itt a művészeti tevékenységre vagyok kíváncsi. Tehát mondjuk természetfotók, vagy profilképek, vagy...
Így van, pontosan. Ez a kettő.
Ebben a sorrendben.
Ez a kettő alapvetően. Nagyon szerettem, és szeretem is a természetet, és megragadtak az arcok, a falusi arcok, cigány embereknek. Volt úgy, hogy szóltam a buszon valakinek, hogy jöjjön be a műterembe, és vagy volt, aki magától jött, személyigazolvány csináltatni, emlékszem egy írástudatlan bácsira, és olyan fotót sikerült lehet csinálni, olyan portrékat, hogy díjnyertes képek lettek ebből. Úgyhogy alapvetően az ember izgatott nagyon, mai napig is, a szakma szempontjából is, és egyáltalán, és hát a természet valóban.
Akkor ez inkább művészi tevékenység volt, valami kutatás, hogy mi van az emberi lélekben, mi van a természetben, mi vesz minket körül, tehát ez már kötődött valamennyire a mostani foglalkozásához?
Ezt egészen biztosan tudom mondani, hogy csak ösztönös volt. Tehát egy 15-16 éves gyerek azért, ha keresi is az élet céljait, értelmét, de nem volt ez olyan tudatos, egyszerűen lenyűgözött, lenyűgöztek ezek a dolgok, foglalkoztattak, és mivel azért a családom mind a mellett, hogy iparos családnak számított, de nagyon komoly lelki szellemi értékei voltak, tehát például a szüleim otthon gyerekkorukban például zenéltek, citeráztak, vagy édesapám amatőr színjátszó volt Békés Csabán, és ugye templomba járt kórusba, mandolin zenekarba vettek részt, tehát ezek azért inspiráltak engem.
Értem, ez azt jelenti, hogy te is egy-két dologban, más művészetiekben elindultál gyerekkorodban, vagy esetleg kora fiatalkorodban? Vagy csak hát, a fotózás felé?
Igen, már szakmunkás képzőintézeti időm alatt, tanulmányaim alatt például szavaló versenyekre mentem, versmondó versenyekre, és ott is nagyon jó eredményeket értem el, országos versenyen is, és irodalmi színpadba is bekapcsolódtam Békés Csabán, és azzal is mentünk fesztiválokra ide-oda.
Lehet tudni a kulturális érdeklődésedet mind zenében, mind irodalomban, hogy mifelé tendál? Tehát minden evő vagy, hogy bizonyos korszakok vagy emberek fognak meg. Először kezdjük talán az irodalommal.
Én megmondom őszintén, hogy tényleg magamat egy kíváncsi embernek érzem, minden érdekel. Én most 54 éves vagyok, de hát most is, ahogy beléptem ebbe a stúdióba, még megvettem két magazin gyorsan, olvasok, nézek tévét, koncertekre járok, a mozit nagyon szeretem, múltkor nagyjából besatszoltam, hát több mint 10 000 filmet biztos megnéztem az életemben. Tehát minden érdekel, ami a zenén belül is, a jazztől kezdve a komoly zene, a könnyű zene, könnyebbnek számító műfaj, de az irodalomnál is, hát nagyon-nagyon szeretem a verseket, és a klasszikusokat, azon belül is Tolstoj, Dosztojevszkij nagyon erősen hatott rám, tehát a magyar írók közül is nagyon sokan.
Tulajdonképpen érdekes, hogy mondta Tolstojt és Dosztojevszkijt, ez azt jelenti, hogy egy kicsit már a modern ember, vagy a modern emberi válás gondolata foglalkoztat, mert ők eléggé ezt a témakört szoktak körbejárni. Vagy csak a stílusuk fogott meg.
minden megfogott bennük. Ővelük azért akkor találkoztam már, amikor tudatosan keresztjénné váltam, tehát hívővé, és ilyen szempontból volt egy kapcsoló pontom, hiszen mindketten hívő keresztények voltak, és igen mély, komoly emberi kérdéseket vetettek föl a regényeikben, úgyhogy ez izgatott mindenképpen, és hát hogyne, természetesen foglalkoztat az úgymond a modern világ, a modern ember, mindig is izgatott az, hogy az egyház hogyan tud a mai kor nyelvén megszólalni, hogyan tud a falak közül kilépni és találkozni a valósággal, így van.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert én úgy tapasztaltam, hogy a 19. század 20. fordulójában volt egy paradigmaváltás, amikor mind az ember természete, mind a világ elkezdett megváltozni, és Tolstoj, illetve Dosztojevszki, mint egy ilyen előfutár, ezt nagyon jól megérezték, ezért tettem fel. Nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed.
Ez is egészen biztos, de én nem vagyok azért, mindenevő vagyok, de nem vagyok szakértője minden területnek természetesen, de azért a nagy változások, hogy honnan indul a modernizáció, én például rávágom, hogy a 16. században már rendkívül változások történtek azáltal, hogy a reformáció megkérdőjelezte az akkori egyértelmű hatalmat, akár a Vatikánnak, Rómának a hatalmát, és aztán később jött a felvilágosodás, a racionalizmus, tehát ez még mindig a 20. század fordulója előtt, amikor az emberek kezdtek öntudatra, sőt, még előtte megemlítem a reneszánszat, hát a reneszánsz korszakát, amiben megint csak az is paradigmaváltás volt, az is egy gondolkodásmódváltás, és aztán a végső soron az egyház szempontjából nagyon jelentős az a váltás, hogy ez a bizonyos konstantini korszak, tehát amelyben az egyház gazdasági, katonai és pénzügyi hatalom volt, ez megszűnt, és nem egyszerűen 20. század fordulóján, hanem már szerintem hamarabb. Csak valahogy a 20. század fordulóján valóban valahogy begyorsultak ezek a folyamatok.
Kulmináltak ezek a dolgok, akkor ez lenne a jó kifejezés?
Igen, szerintem beerősödtek, begyorsultak, és érdekes módon, hogy a keresztény Európában, ezen belül Oroszországban és Németországban, Angliában jelent meg a tudatos egyháztagadás, vagy istentagadás is az emberekben, tehát egy keresztény közegben. Tehát ez is jelzi, hogy nagyon jelentősek voltak ezek a változások, és kilengett az inga nagyon erősen a 20. század folyamán, hát most megint egy másik korszakban élünk.
Szerinted milyen az a másik korszak, amit...
Nem tudom pontosan megfogalmazni, mert amikor egy korszakban vagyunk, és szerintem korszakváltásban is vagyunk, akkor nagyon nehéz ezt definálni. Hát szeretnek itt okos emberek fejüket vakargatva mondani mindenféle varázsszavakat, hogy posztmodernben élünk, de hát én már annyiszor hallottam azt, hogy már a posztmodern utáni korszakban élünk, tehát nagyon, azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon gyors a változás és a változások ebben a korban, és vannak jellegzetességei, karakterjegyei, például az individualizmus mondjuk, a magunk körül való forgás, vagy az úgynevezett szabadság, de a szabadságnak egy olyan szélsőséges változata is, amit már inkább nem liberálisnak mondunk, hanem libertinistának mondunk, tehát akkor sokan úgy értelmezik, hogy mindenkinek minden szabad, tehát nincsenek örök megfogalmazott értékek, tehát ezek rendkívül új jelenségek a mai korban.
Tehát új világban élünk.
Új világ, így van.
Érdekelne, mert mondtad, hogy beszéltünk a fotós pályafutásodról, hogy te alapjában szocializálva hoztad magaddal a hitéletet, vagy később értél be annak, vagy ez a te döntésed volt?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Ez is egy olyan valóság, amit szerintem nagyon nehéz analizálni és definiálni. Csöppet olyasmi, mint a szerelem is. Tehát lehet erről gondolkodni, beszélgetni, kémiai és szociológiai és egyéb szempontból, de persze, hát ez egy erősen vallásos család volt, amiben én beleszülettem.
Evangélikus?
Evangélikus család, templomba jártunk, de apám ilyen aktív egyházi munkás volt, és a kommunista korszakban, amikor jobban korlátozták az egyház kilépő tevékenységét, akkor házi programokat szervezett, nyári ilyen illegális táborokat, konferenciákat folyóparton, a Mecsek-hegységben, stb. Tehát egy nagyon aktív történetegyházas és mozgalmi keresztény életbe születtem meg, de úgy szoktam mondani kicsit viccesen, hogy halmozottan hátrányos helyzet vallási szempontból, mert ugye templomba is kellett járni, otthon is olvastunk Bibliát, reggel este imádkoztunk, és jó szándékkal ugyan, de a szüleim ezt nagyon akarták adni túl erősen is, és ez ellenállóvá tett, úgyhogy nagy lázadó lettem, ott hagytam az egészet, templomot, családot, még itt Budapesten, emlékszem, még csöves időszakom is volt, persze csak egy-két hétig.
Tehát akkor volt egy kitérőd ebből
az egészből. Volt egy ilyen klasszikus tékozló fiúi elvándorlás, bevándorlásom, és aztán 18 és fél évesen én úgy éltem meg, hogy tehát egyrészt előtte elhatároztam, hoztam egy döntést, hogy nem leszek soha keresztény, nem fogok hinni, nem kell Biblia, templom, stb. És úgy éltem meg, hogy mindezek ellenére, a döntésem ellenére Isten mint egy átölelt jelenlétével, szeretetével, tehát ő győzött meg arról, hogy ő van, hogy ő létezik.
Tehát tulajdonképpen nem a szocializált utat jártad, hanem a saját utadon megkerested újra a kapcsot ehhez a dologhoz, ha jól értelmezem.
Hát Gábor, ez így is van, de azért nyilvánvaló, ezt mindenki tudja, hogy nagyon meghatározó a gyerekkor. Tehát nagyon sokszor ahhoz térünk vissza, ha még fel is lázadunk ellene, amit a szüleink éltek, és sokszor el is követjük még azokat a hibákat is, amiket kritizáltunk az ő életükben. Tehát erre mondtam azt, hogy nagyon nehéz ezt szétszedni, tehát nyilván mély lenyomatot hagyott
én
a nevelés,
hogy szét kéne
neveltetés,
szedni.
De leváltam, és úgy így van, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen saját magam döntöttem ebben a kérdésben. Aztán.
Igen, de ez felvet még egy kérdés. Jó, egy dolog a hívő ember, de hogy lesz valakiből hívő emberből egyszer csak lelkész? Gondolom, hogy egyszer csak. Tehát mi volt az utat, hogy arra a döntésre jutottál, hogy nem csak hiszel, hanem mélyebben belemész ebbe a dologba, és másokat is tanítasz, vagy igen, még szélesebb tevékenységet végzel.
Igen, teljesen jogos a kérdés, hiszen nem így születik az ember, hogy például lelkész akar lenni, és ráadásul a mi kegyességünk mozgalmi jellegéből fakadt az, hogy elég kritikus volt az én irányzatom az egyházzal szemben, a papokkal szemben, és nem is volt ez számomra szimpatikus. Én magam például őrült módon unatkoztam a templomban, nem értettem, hogy a pap miről beszél, stb. Inkább az órámat néztem, hogy mikor focizhatunk, vagy mehetünk meccset nézni, vagy bármi más, vagy a televízióhoz hozzájutunk. Tehát nem volt ez számomra egy predestinált dolog. Annyira mély és erőteljes volt az a lelki-szellemi metamorfózis az életemben, a megtérés, a megváltozás, hogy úgy éreztem, hogy ezt mindenkinek el kell mondanom, tovább kell adnom. Tehát én a következő pillanatban úgymond misszionárus lettem, tehát nem kellett nekem elvégezni 5 év teológiát, mint ahogy később ezt el is végeztem, hanem elementáris élményként éltem meg az újjászületést, és aztán mondtam kollégáimnak és rokonaimnak és mindenkinek, de aztán megijedtem ettől, hogy mi van akkor, ha ez nem Isten elhívás, és úgy láttam egy ilyen rémképet magam előtt, hogy fölmegyek például egy szószékre, és nem lesz mit mondanom, mert az elhívásom nem Istentől van. És aztán néhány hónapra rá az albéletemben egyszer csak arra ébredtem, hogy teljesen tudatos volt a dolog, úgy éltem meg, hogy az élő Isten elhív engem erre a munkára, erre a szolgálatra, és akkor ott hagytam a fotográfiát, albérletemet és mindent, és mentem Budapestre.
Hol kezdted meg a effektíve lelkészi munkádat? Ha jól értesültem, akkor vidéken kezdtél.
Így van. Visszahelyezett a püspök engem Békés megyébe, honnan érkeztem, és 2 teljesen lerobbant gyülekezetbe. Az egyik gyülekezetben volt 800 evangélikus család, és ott már 5 éve nem volt keresztelő, konfirmáció esküvő, tehát ezek ilyen viharsarki lerobbant gyülekezetek voltak. Annál izgalmasabb, érdekesebb volt aztán elkezdeni ilyen helyen a munkát.
Kicsit azért beszéljünk, ne fussunk el emellett a munka mellett, hogy milyen volt kisfaluban lelkésznek lenni, milyen élmények értek, mi az, ami a legmeghatározóbb volt ebben neked?
Igen, tehát küldetéssel mentem, ez egyértelmű volt az életemben, hogy ez a dolgom, ez a feladatom, fizetésem alig volt, tehát töredéke volt annak, amit korábban például fotográfusként kerestem, közben már főiskolás koromban például megnősültem, ezt is nagyon kevesen csinálják, ma meg már szinte senki, hogy főiskolás korában, úgyhogy nem volt nekem az egy családi hátterem, támogatásom, és vállaltam Budapesten gondnoki munkát, és már negyedéves főiskolás voltam, amikor megszületett az első gyermekünk, és aztán a falun folytattuk az akciót, a vállalkozást, és aztán végül is 4 gyermekünk született, és egy ilyen lerobbant állást kellett átvennem. Izgalmas volt, érdekes volt, tehát pont azért bírtam ezt, meg vettem a kihívásokat, mert hogy úgy éreztem, hogy erre nekem küldetésem volt. Persze, hogy voltak nehéz pillanatok, amikor nem volt fűtés a parókián, és 5 napos babát hoztam haza a kórházból, és egyéb dolgok, de nagyon jó barátom lett például a helyi plébános, együtt gondolkodtunk, imádkoztunk, terveztünk, és akkor a mai kornak az eszközeit is bevetettem, mert ezek nekem is szimpatikusak voltak, a modern zenét például gitároztam a gyerekeknek, tanítottam őket mindenfélére, tehát nem egyszerűen beültettem őket a templomban, kirándultunk, bográcsoztunk, nyaralni mentünk, aztán nagyon fontosnak éreztem a karitatív részét a dolognak, tehát észrevettem a sok nyomorban lévő családot. Egy olyan család jut eszembe hirtelen, hogy 18 éve nevelték a lányukat a konyhában, egy ketrecágyban, tehát egy súlyos beteg leányt, és nyomorban éltek minden szempontból, szülők elváltak, és akkor kezdtem ezeket a családokat szociális értelemben is menedzselni, segíteni, ez is ösztönösen jött ez a gondolat, és több ilyen történetem volt, és akkor ezekben az egyház ellenes hangulatú falvakban elterjedt az, hogy ez az ember egész normális, erre érdemes odafigyelni, és akkor így szép lassan kialakultak a kapcsolatok.
Csak a pontosítás véget, itt hányban vagyunk, amiről most beszélsz?
1984-től 90-ig voltam ebben a két faluban.
Mert azért talán a nézők kedvéért, hogy abban az időszakban még az egyházi tevékenység nem volt annyira támogatott, vagy az állam által kedvelt, mint mondjuk manapság.
Hogyne, hát ez persze, megvolt a szocializmusban az állam és az egyház között megkötött szerződés, és az bizony nagyon keményen behatárolta, tehát nem voltak egyházi egyesületek, a falakon kívülre nem nagyon lehetett lépni, tehát aktív ifjúsági munkát, vagy missziós munkát nem igen lehetett végezni, akik ezt tették, azokat azért atrocitások is érték.
Mit jelent az, hogy missziós munka? Miben más, mint egy sima lelkész munka? Bár már nagy slágvortokban említetted, de mi döntött el, hogy te tulajdonképpen nem egy sima lelkész leszel, hanem missziót végzel?
Igen, nekem azért az a véleményem, hogy egy elkötelezett hívő keresztény az teljesen mindegy, mi a foglalkozása, lehet vezérigazgató, lehet utcaseprő, tanár vagy lelkész, azok alapvetően misszionárusok. Tehát valami olyan értéket hordoz az életük, amit az evangéliumokban így olvasunk, hogy Jézus azt mondja, hogy legyetek só, meg világosság, vagy nekem ezt egy idős bácsi azt mondta, hogy legyél olyan, mint egy villanykályha, amely ugye valami központi erőforrásból kapja az energiát, és a környezetében fölmelegednek az emberek. Tehát, hogy gyakorlatilag minden elkötelezett ember hat a környezetére, független attól most keresztény vagy nem keresztény. De ezen belül én azért kimondom, amit érzek, én úgy érzem, hogy az Isten szeretete, jósága jelenlét az életemben volt az, ami meghatározta ezt, és felismertem ezeket az értékeket, aminél jobbat ma sem látok, ma sem találok, és úgy érzem, hogy az emberen ezek az eszmék, ezek a dolgok, ezek a látások tudnak segíteni előrelépést, tehát egyéni életünkben, házassa életünkben, vagy családi, vagy közösségi életünkben, vagy egy falu életében. Tehát itt miről van szó, például a 10 parancsolatnak az értékrendje, tartalma, vagy az evangéliumoknak a tartalma, értékrendje, és ezt én jónak érzem, és ezt tovább kell adni, és attól lesz talán az ember aktívabb, misszionárus, mondok ilyen látványosabb példákat, őről ott szinte mindenki tud, mondjuk Teréz anya, vagy Böjte Csaba, és ők amiatt is ilyen hatásosak, vagy hatékonyak, mert nagyon nagy karakterek, nagyon nagy személyiségek, és de hát Teréz anya is elhagyta Albániát, egy kicsi zárt közösséget, és elindult a világba, Kalkuttába, és az egész Indiára hatott, és az egész világra hatott. Tehát ettől lettek a határokon, a küszöbökön átlépő, falakon is átlépő misszionárusok, de valami hasonlót kell szerintem végezni minden kereszténynek, csak nem feltétlenül ilyen nagy léptékben.
Akkor egy kicsit azért még ne evezünk más vizekre. Egy-két dolgot még, ha erről a munkáról elmondanál. Tehát a missziós tevékenységről, hogy gyakorlatban is lássuk még egy pár dolgot, mert szerintem
igen,
érdekli a
hallgatókat. Igen, nagyon szívesen, persze. Hát aztán itt van egy nagy szakasz, amiről nem beszéltünk, hogy a falusi lelkészségem után 5 évig országos ifjúsági lelkész lettem, aztán Budán nagy gyülekezetben voltam, és már az alatt, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy egy nagy veretes budai gyülekezet igazgató lelkésze voltam, meg Esperes Budán, és ott is kiléptem a falak közül, mert például vállaltam a 8. kerület önkormányzatánál utcai szociális munkát. 2 éven keresztül jártam a 8. kerület utcáit, és szedtem össze a nyomorultakat, és segítettem ugye eljuttatni őket megfelelő intézetekbe. Ez profi családsegítés keretében volt. Nagyon sokat tanultam az ottani kollégáktól. És aztán most már 10 éve annak, hogy ezt innen is elhívtak, meghívtak engem országos missziói lelkésznek. Ez egy nagyon színes, nagyon gazdag élet. Egyrészt járom az országot meghívásokra, elmegyek gyülekezetekbe, konferenciákra, képzésekre, igehirdetéseket tartok, előadásokat, a legkülönbözőbb helyeken, és átlépve a felekezetem határait is, hiszen más felekezetek is hívnak, illetőleg ilyen felekezet közi mozgásokban, mint a sportarénában megrendezett ez az a naprendezvény, vagy reménységfesztivál, tehát ilyen nagyobb rendezvények szervezésében is részt veszek. És tehát ez egy alaptevékenység. Aztán különböző missziós munkáink vannak, például a cigányok között való szolgálat, aztán a kórházmisszió, vagy börtönmisszió. Tehát én magam is járok be ilyen intézményekbe, de szervezem ezeket a munkágokat, a munkatársaknak a képzését.
Ez nagyon érdekes. Itt kifejezetten az érdekel, amikor egy vagy más szocializáció, vagy más olyan emberrel, aki bajban van, vagy nem teljesen van mindennel tisztában, hogy tudod őket motiválni, vagy megszólítani ebben a munkában, mert mondtad, hogy börtönöktől elkezdve úgymond olyan helyeken a romák laknak, vagy valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek. Mit tudsz nekik mondani, hogy figyeljenek rá, mert ezek az emberek azért elég el lehetnek keseredve több szempontból, és nehéz őket megszólítani.
Igen, nincsen sablon, tehát ez egy alap dolog, hogy nincsen sablon. Minden embernek teljesen más az élete, a származása, genetikája, kultúrája, neveltetése, és például az utcán ismertem föl, hogy az utcán is nincs olyan, hogy egy kalap alá venni a hajléktalanokat. Nincs olyan, hogy hajléktalanok, hanem van egy hajléktalan, aki lehet, hogy néhány hete van az utcán, egy válás után is elveszítette a lakását, és egyszerűen lehetetlen helyzetbe került. Aztán jön egy munkanélküliség. Magyarországon pillanatokon belül válhat valaki például hajléktalanná, vagy elesetté, és aztán volt az a kategória az utcán, akivel bizony már szinte kommunikálni sem lehetett. Tehát annyira leépült, nem csak azért, mert elesett, alkoholos állapotban volt, hanem már láthatólag az idegrendszer, az egész teste annyira beteg volt, hogy őket szinte csak kórházba lehet vinni, és aztán persze lehet, hogy egy idővel kicsit ki lehet kalapálni az ő életüket, de mindegyik más. De nagyon fontos ilyenkor igenis a szeretet, amely nem érzelem ilyenkor elsősorban, hanem amely azt adja a másik embernek, amire annak a valakinek igazán szüksége van. Tehát volt ez a régi mondás, még a kis dobosok, meg az útörők világából, hogy az útörő ahol tud segít, és akkor mondtuk azt, hogy akkor is átviszi a vaknénit a zebrán, ha nem akar átmenni. Na most ez viccesen hangzik, de azért nagyon sokan csinálják
ezt. Ez egy odafigyelő szeretet, amiről te beszéltél, ami vonzás törvényén alapul.
Így van, tehát ha arra van szüksége, tehát egyrészt nem egy dologra van egy embernek szüksége sokszor, hanem komplex módon, tehát ahogy szoktunk, hogy csomagban a dolog. És hogy megrázzuk a vállát, és arcába kiáltsunk egy nagyot, de aztán mindenféle mást is megtegyünk, lehet, hogy együtt kell vele először hallgatni, lehet, hogy meg kell hallgatni a panasz áradatát, ezt szoktuk mondani, hogy lelki-szellem értelme szinte lavor tartunk, mert jön ki a hányás, a fájdalom az életéből, és aztán motiválni kell és lehet őket. Tehát azért a legtöbb ember, aki bajban van, azért ezt fölfogja, és hogyha látja, hogy hiteles, jó szándékű ember veszi őt kezelésbe, vagy hát veszi föl vele a kapcsolatot, akkor megnyílik, kinyílik. Tehát ilyen értelemben nem értek egyet, hogy annyira rezignáltak, hogy nem lehet őket motiválni, lehet motiválni, csak nem a hülyeséggel, nem a közhelyekkel, hanem valóságos gyakorlati segítséggel.
Értem. Javaslom neked is és a kedves hallgatóknak, hogy hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszatérünk. Thank you. Az is érdekelne, amit kevesen tudunk behatárolni, akik nem kötődünk az evangélikus egyházhoz, hogy tulajdonképpen hogyan alakult ki. Itt most kezdjük a legkezdetektől.
Igen, igen. Nagyon egyszerűen, röviden annyit, hogy a 16. századi reformáció egyháza ez, tehát amikor elég sok gond, bűn, visszaélés volt az egyházban, és akkor ez egy nagy reform irányzat volt. Luther Márton, német szerzetes, indította az akkori médiát és kommunikációt messze menően használva, ugye ismerjük, hogy 95 tételt szegezett ki egy templomajtóra, mert azt látta mindenki, ott is kilépett a templomból. Ezek ilyen reformtörekvések voltak, nagy irányzat lett, aztán ez ebből kivált a kálvini irány, tehát a református ág, és ma ez egy nagyon meghatározó ága a kereszténységnek, tehát a protestantizmusnak, és Magyarországon nagyon hamar, már a 16. században, néhány évvel a reformáció kezdete után, tehát 1517 után már a 20-as években megjelent a reformáció, több százan mentek ki Németországba tanulni, diákok, lettek belőlük lelkészek, tanárok, iskolai igazgatók, stb., és ennek nagy hatása volt Magyarországon. Magyarországon ma ez egy 3%-os egyház, tehát Magyarországon 300 ezeren vallják magukat evangélikusnak, a lakosságnak, tehát ez a 3%-a.
Mi jellemző a magyarországi evangélikus egyházra, miben más mondjuk, mint a többi keresztény vagy keresztény egyház?
Szívesen válaszolok erre a kérdésre, de mégis jól esik azt azért elmondani, hogy azért nem ezeket keressük ma alapvetően, nem ezek a motivációk, hogy miben vagyunk mások.
Természetesen félre ne esd a kérdésemet. Én arra vagyok kíváncsi, hogyha valaki nem szeretné kötelezni magát, akkor miért indulja el mondjuk a ti irányatokba?
Igen, igen.
Tehát nem a különbségekre vagyok kíváncsi, hanem azt, hogy ha nekem van egy bizonyos fajta attitűdöm, igen, akkor igen, ahhoz képest elindulhatok a felétek.
Igen. Tehát csak egy mondat erre, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon erős a kereszténységen belül az egységtörekvés, és nagyon szép és nagyszerű dolgok valósulnak meg, és ezen belül természetesen ez nem semlegességet jelent, hanem mindenki megtartja maga ízét, színét, kultúráját. A magyarországi evangélikus egyháza szerintem jellemző is egyáltalán az evangélikusságra, hogy szeretünk kérdezni, szeretünk gondolkodni. Tehát nálunk nincsen egy ilyen szigorú központi tanító hivatal, hogy ez van, ezt kell szeretni, és nincs más. Persze a kereszténység alapértékeit valljuk, ahogy az előbb is említettem, a 10 parancsolatot, vagy Jézus tanítását, és más egyebeket, de ezen belül nagyon színes a paletta, jellemző a hilaritás, a vidámság is szerintem az evangélikusságra. Szeretjük a művészetet, a kultúrát, nagyon erős ez, tehát például a országos hírű Magyarországon Lutheránia Ének és Zenekar, ők évtizedek óta a Deák téri templomban, ahol 1500-an férnek be, hát teltházas koncerteket adnak Bach zenéjéből, tehát ezek mind jellegzetességek és jellemzőek ránk. Nagyon erős nálunk a karitatív munka és a diakóniai munka, tehát az egyházunk létszámához képes arányaiban magasan elsők vagyunk az öreg otthonok működtetésében, a szociális intézmények működtetésében. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy a többi egyház nem csinál semmit, de hogy is nem. Nagyon fölszaporodtak ezek a munkák, feladatok, de úgy nagyjából ezek, és hát persze az evangélikus egyházra jellemző az egészséges középvonal abban az értelemben, hogy Krisztus központúak szeretnénk lenni, szentírás központúak, a hitre nagyon nagy hangsúlyt teszünk, tehát körülbelül ezek a jellegzetességek.
Ha jól tudom, annak idején meghatározó személyiségé voltál a Keresztény Ifjúsági Egyesület újra szervezésének, sőt vezetted is. Elmondanád, hogy milyen társadalmi igény szülte ezt újra, és miről szólt?
Érdemes elmondani, hogy ez a slágerből ismert a YMCA. Sokan nem is tudják, amikor éneklik, hogy YMCA. Hát ez ennek a rövidítése, tehát keresztény fiataloknak a szövetsége, szerveződése. Ez ma is a világ legnagyobb ifjúsági szervezete. Tehát ez körülbelül 30 millió tagsággal rendelkezik 110 országban, és Magyarországon is a két világháború között volt a fénykora, elsősorban az iparos és a paraszt fiatalok felé fordult, és hát ugye a nagy szünet, ugye a diktatúra alatt nem működhettek az egyesületek, és hát 90-ben az én feladatom volt ezt újra szervezni, és messze nem olyan hatásos és hatékony, mint amilyen volt valamikor évtizedekkel ezelőtt, de a karaktere, a jellegzetessége, hogy a holisztikus szemlélete van, tehát a teljes embert veszi figyelembe, amely hát ugye test, lélek, szellem egységben.
Ha jól tudom, a magának a kereszténységnek is az egyetemes megfogalmazása, tehát hogy egységbe látja az embert, és...
Igen, de nagyon nagy a kísértés arra, hogy mégse így történjen. Tehát a kereszténységnek nagy a kísértés arra, hogy inkább csak a lelki vonalat veszi komolyan, és erre is jött tulajdonképpen a forradalmak, a szabadságharcoknak a világonkor, azt mondták, hogy az egyház csak valami túlvilági boldogságot ígér, és nem foglalkozik azonnal annyira jelennel. És ezek a megújulási mozgalmak, egyesületek pont erre a szempontra hívták fel a figyelmet, hogy itt élünk a világban, és nekünk itt kell hittel ugyan, de nagyon is a realitásoknak megfelelően odafordul az emberekhez, és azokhoz is elmenni, akik maguktól nem tudnak jönni a mi kultúránkba, megtalálni a kapcsolópontokat velük.
Igen, ha jól tudom, elég korán kialakult kapcsolatod, ezt mondtad is, mind az író és mind az elektronikus médiákkal. Hallhatunk ennek okairól és arra, hogy ez mennyiben kapcsolódik a lelkész és tanítói szolgálatodhoz?
Igen, ez is tulajdonképpen hát ösztönös volt, mert érdekel ez a szféra, és mind már a falusi lelkész időmben, amikor még írógéppel írtuk a körleveleket, és 8 példányban gépeltük, és osztottuk szét az embereknek, aztán azonnal lecsaptunk az első fénymásolóra, és aztán így jött, aztán most már éppen a Facebooknak a világáig menően, tehát az egyház ott van ezeken a helyeken, ezeken a területeken, mert az a látásunk, hogy ott kell lennünk, ahol az emberek vannak. Ha az emberek a televízió előtt vannak, vagy a monitor előtt, akkor ott is meg kell jelenni. Persze nem mindezt legalizálva és elfogadva, hogy ez a normális, csak hogy éjjel-nappal a monitor előtt töltik a fiatalok mozgáshiányosan az életüket. Tehát ez izgatott mindig, hogy egyrészt nyilván alkati dolog is ez, meg adottságom is van rá, ugyanakkor, hogy ott kell lennünk, ahol az emberek vannak.
Na, tulajdonképpen ez egy szükségszerűség volt?
Ez így is megfogalmazható, izgatott nagyon, tehát meg kell fogalmazni a dolgainkat, le kell írnunk, és abban a formában újság, vagy honlap, vagy bár, ahogy ezek jöttek, azonnal csaptunk le ezekre.
Azért ne menjünk el emellett a téma mellett olyan szinten, hogy kezdődött írott média, vagy elektronikus média, hogy kezdődött ez a fajta pályafutásod?
Nagyon nehéz ennek a pontos kezdetét, hiszen már a teológiai tanulmányaim alatt ott is le kellett írnunk a dolgozatainkat, ott is sokszorosítottuk, bekötöttük, és aztán már nagyon hamar kértek tőlem cikkeket. Van az egyházunknak heti lapja, meg szakfolyórata, és ahogy Budára kerültem például lelkésznek, megtudtam, hogy van egy kerületi televízió, és akkor azonnal jelentkeztem a televíziónál, és a polgármesteri hivatalban, és így mi is itt vagyunk, és akkor két hetente lett egy 5 perces műsorunk, tehát soha előtte televíziós tevékenységem ilyen értemben nem volt, csak odafigyeltem ezekre, hogy a kerületi újság, vagy bárhol, hát jelenjünk.
És milyen műsorokat vezettél ott a kerületi tévében?
Az egy nagyon egyszerű történet volt, talán televízió 11, vagy TV 11 a nevük, szerintem most is működnek, abban 10 éve eljöttem már, de ez kifejezetten egy evangélikus magazin műsor volt. Jellemző módon a címe az volt, hogy Élet közelben.
Hallottam, hogy van egy olyan kiadványod is, hogy Híd. Ez azért érdekes, mert ennek a műsornak meg az a címe, hogy Hidak. Tehát ilyen szempontból rokon műsorról lehet beszélni. Persze ez egy kicsit csúsztatás volt. De mit lehet tudni erről a kiadványról?
Így van, ez egy negyed évente megjelenő színes magazin, amit szintén ráteszünk a honlapunkra, tehát
nevesítsük nyugodtan a honlapot, hogy hol találjuk.
Igen, ez az Evangélikus Missziói Központnak a honlapja. Szerintem ez így megtalálható az interneten, és ott az előző számok is olvashatók, ingyen, gratis, tehát nem kell ezért fizetni. Jellemző volt ez is, hogy ezt egy elődömtől átvettem, de akkor a magazinnak a neve még az volt, hogy Misszió. Na most ez nagyon jól hangzik egy missziós embernek, de sokan mások, akik nem feltétlenül keresztények vagy elkötelezett emberek, a missziót nagyon sokszor az agresszióval azonosítják, vagy arra aszociálnak, hogy ha misszió, akkor engem meg akarnak téríteni, meg akarnak változtatni, és ezt nem mindenki szereti. És ezért sokat gondolkodtam, és egy ismerősöm adta ezt az ötletet, hát sok ötletünk volt, sok javaslat, például majdnem élővíz lett az újság címe, de ilyen címen már más újság is megjelenik, és akkor lett ez a Híd magazin, azért, mert alapvetően úgy gondoljuk, hogy nekünk hidakat kell építeni az emberek között. Egyrészt hiszem, hogy Jézus Krisztus a híd az Isten és az ember között, de aztán felekezetek között, kultúrák között, nemzetiségek között hidakat akarok és akarunk építeni.
Ez a mindennapi életben is jellemző rá, tehát mint magánember mondjuk?
Én merem mondani, hogy igen, mert a meggyőződés nem zárja ki azt, hogy messze menően tisztelem a másikat, a más gondolkodót. Tehát nagyon fontosnak érzem ma is például, hogy ha jövök egy ilyen helyre az autóban, mindenféle rádióadót hallgatok. Tehát nem az én látásomnak megfelelő adókat, vagy a televízióban, vagy újságnál, vagy embereknél. És én nagyon szeretek más típusú emberekkel is találkozni, és megérteni, hogy ő miért olyan, amilyen, mert szerintem tudunk egymástól tanulni is.
Ha jól értelmezem, ezek szerint a kíváncsiság, a szeretet egy nagyon fontos formája a te aspektusodban.
Szerintem egészen biztos. Tehát a szeretet az kíváncsi a másik emberre, tehát nem azt akarom egyszerűen ráönteni, ami bennem van, hanem izgat ő maga, az ő személyisége, és ezt tapasztalom, hogy ez ha hiteles, akkor erre az emberek tényleg odafigyelnek. Mert ez azért nagyon meghatározó, hogy azt lehet érezni, főleg ha kiderül, hogy valaki keresztény meg lelkész, és akkor még ráadásul misszionárus is, húha, akkor ez engem meg akar változni. Holott lehetséges, hogy csak meg akar ismerni. Én alapvetően az embereket megismerni szeretem, és aztán tanulni tőlük, és aztán ha van olyan atmoszféra, van olyan légkör, hogy meghallgat ő engem, akkor az csak jó, akkor ez plusz
ajándék. Jól értem, az fel sem merül a többiek, hogy esetleg neked is szükséged van az ő tapasztalataikra, vagy az ő tudásukra, vagy attitűdjükre. Pedig itt erről is szó van, ha jól értettem.
Igen, igen, így van, egyetértek ezzel.
Itt, ha jól tudom, ez a, amiről te beszéltél, ez a Magyarországi Evangélikus Egyház intézménye, ez az Evangélikus Rádiómisszió is ennek a keretében működik, ez egy stúdió. Erről is tudunk valamit beszélni, hogy mennyiben más, mint a, hát persze más, mint az írott média, de milyen más tevékenységeket folytat.
Igen, végső soron onnan sugárzás nem történik, ez 16. kerületben Cinkotán létezik az Evangélikus Missziói Központ, ami a Magyar Evangélikus Rádiómisszió épülete is, van egy kis stúdiónk, ahol mindössze hetente egy félórás magazinműsort készítünk, amit aztán nagyon sok rádiónak elküldünk, szétküldünk. Valószínűleg a kontaktrádióba is helyet kap majd ez a heti félórás műsor. Aki meghívott ide, az jelezte, hogy örülnének esetleg egy ilyennek, és ebből aztán időnként kész, nem időnként, hanem két hetente adunk 5 percet a Kossuth Rádiónak, és készül a stúdiónkban időnként CD felvétel, nem sok, évente egy 3-4, volt úgy, hogy Bánffy György színművésszel adtunk ki verses CD-t, vagy zenészekkel, ismerte, vagy kevésbé ismert művészekkel, zenekarral, tehát nagyon szerettem ezt a tevékenységet is.
Értem, de arra sose vágytatok, hogy egy teljes adású rádiótok legyen, tehát hogy ne csak ilyen szeleteket adjatok más rádiónak, hanem fenntartsatok egy egész rádiót, és ezt mind kulturálisan, mindenféle más aspektusból összerakjátok.
Dehogy is nem, természetes, hát már korábban is voltak próbálkozások arra, hogy például legyen egy, mondjuk egy protestáns rádió, ami sajnos, hogy nincsen még, ahogyan én azt hiszem legalább 3 katolikus rádióról tudok, ahogy ők ezt létre tudták hozni, akkor miért ne tudnák a protestánsok is létrehozni. Sajnos ezügyben nincsen egy teljes összefogás, erre még nagyon nagy szükség lenne. Nekem is már egy előkészített tervem volt például egy 24 órás netrádióra, és akkor anyagi okok miatt ezt nem támogatták. Tehát ez rajtam túlnő ez a történet, mert nincsen kompetenciám rá, tehát az egyház vezetésen múlik ez végső soron, hogy mit támogat és mit nem.
Térjünk vissza egy kicsit az előző témára, amikor mondtad, hogy a kíváncsiságról beszéltünk meg, hogy mennyi minden érdekel. Van olyan embercsoport, vagy akár dolog, amit nagyon kíváncsi vagy, és még nem értél el oda, és nagyon szeretnéd meglátni, meghallani, tapasztalatokat szerezni velük kapcsolatban?
Tulajdonképpen akik érdekelnek engem, azokhoz eljutok. Tehát erről szól az életem jelentős része, hogy nagyon szeretem például a cigányokat, és akkor teli vagyok cigány barátokkal, ismerősökkel. Járom a cigány településeket, Kárpátalján is, Erdélyben, Magyarországon is. Elég sok volt állami gondozott barátom van, akiket 30-40 évesen is kereszteltem. Tavaly is egy 40 éves grafikus művész cigány barátomat kereszteltem meg erdőben, hegyekben, fönt a patakban, mert neki ez volt az elképzelése, ez volt a kérése, esketem őket, stb. Ugyanúgy a zsidóság is érdekel, eljártam zsinagógákba, különböző helyekre, szóval akik érdekelnek engem, azokat megkeresem, elmegyek közéjük.
Ezek nagyon érdekes történetek. Nem gondoltál arra, ezt le kéne írni, és meg kéne osztani másokkal is, hogy a tapasztalataid megmaradjanak, akár civil embereknek, vagy akár olyanoknak, akik misszióban szeretnének szintén tevékenykedni.
Nyitott ajtókat döngetsz, hiszen gyakorlatilag évtizedek óta folyamatosan írok is, tehát nagyon sok, tehát több száz cikkem jelent meg a saját személyes honlapomon is, ezek olvashatók a szeverenyijanos.hu honlapon, egy csomó hanganyag van már, és éppen most adunk nyomdába egy olyan kis könyvecskét, amiben egy 30-40 igehirdetésemet adjuk ki, tehát ezekben ott vannak a korábban megfogalmazott gondolataim. De igen, foglalkozom azzal is, hogy így most már deresedő fejjel, visszatekintve több évtized izgalmas életre, hogy érdekesen, lényegre törően meg szeretném fogalmazni ezeket a tapasztalatokat, élményeket, pont ezért, hogy áthatassam másoknak is.
Van még olyan vágyad a munkád során, amit el szeretnél élni, vagy még motivál? Persze, hogy van, csak hogy hosszabb távon, amit eddig még nem csináltál, és most tervezed be.
Nincsen. Most így külön, tehát hogy őszinte legyek, nem kell feltétlen valami csodálatos dolgot mindig mondani. Amiben vagyok, abban nagyon jól érzem magam, mindezeket szeretném még jobban csinálni, ez kétségtelen, tehát még hatékonyabban.
Hát köszönöm szépen Szeverényi Jánosnak, hogy itt volt, illetve a hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. A Hidak Közéleti magazin műsorát hallották.
Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!